Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa ma először mutatkozott nyilvánosan több mint 5 hét után. A római Gemelli kórház erkélyéről integetett a híveknek. A pápa köszönetet mondott az összegyűlteknek és áldást is adott, írja a híradó.hu. Ferenc pápa a mostani üzenetében a türelem és a gondoskodás fontosságáról beszélt. Szombaton az orvosok bejelentették, hogy állapota stabil, így ma hazatérhetett a Vatikánba, a Szent Márta rezidenciára, ahol a következő 2 hónapban lábadozni fog. Egy római kori hidat döntött romba ma, a Tajo folyó áradása a Spanyolország középső részén található Talavera de la Reina városában. A város szimbólumának számító gyalogos híd beomlásáról José Julián Gregorio polgármester tett közzé videófelvételt. A hatóságok tájékoztatása szerint a heves esőzések következtében a városon áthaladó Tajo folyó elérte a másodpercenként 1000 köbmétert meghaladó vízhozamot. Castilla La Mancha tartományban az árvízveszély miatt több mint 100 ingatlanból evakuálták a lakókat Escalona településen, és további 6 településen adtak ki riasztást az Alberche folyó áradása miatt. A fővárost is magába foglaló Madrid tartományban 50 embert telepítettek ki a Jarama és a Henares folyó veszélyes szintemelkedése miatt. A hatóságok készenlétben állnak a fővároson áthaladó Manzanares folyó áradása miatt is, miután vízhozam a pénteken az ilyenkor szokásos mennyiség 15-szörösére duzzadt. Az ibériai félszigeten 3 hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok, leginkább az északi országrészben okozva tartós csapadékot. Elkezdődött az ügyintézési időszak az elfelvételiben, tudatta az oktatási hivatal. Július 9-éig érhetők el az ügyintézési funkciók az elfelvételiben. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen. Az elfelvételiben a jelentkezők átnézhetik a 2025 évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásban szereplő adataikat, a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat. A felületre csak úgy, mint a bejelentkezéskor, Ügyfélkapu Plusz vagy a digitális állampolgárság program alkalmazásával lehet belépni. Új időpontban tartják meg az 1848 méteres emlékfutást Egerben. Idén is megrendezésre kerül az 1848 méteres emlékfutás, amely nem csak sportos kihívás, hanem méltó tisztelgés is az 1848-as forradalom hősei előtt, írja az egrihírek.hu. A futást március 13-án csütörtökön tartották volna, ám végül a kedvezőtlen időjárás miatt a szervezők későbbi időpontot jelöltek meg az esemény pótlására. Az önkormányzat arról tájékoztatott, hogy a futást március 28-án 10 órakor pótolják a Szmrecsányi Lajos érsekkertben. Március végén ismét óra átállítás, egy ideig még biztosan velünk marad, írja az Infostart. Az idei tavaszi óra átállítás március 30-án vasárnap hajnalban történik. Ekkor az órákat 2 óráról 3 órára kell előreállítani, ezzel áttérünk a nyári időszámításra. Az Európai Unió már 2021-ben megszüntette volna a váltást, az egyeztetések azonban elhúzódtak, majd 2022. februárjában kitört az orosz-ukrán háború, ezért lekerült a téma a napirendről. Idén március utolsó vasárnapján ismét át kell állítani az órákat, amikor megkezdődik a nyári időszámítás. Utóbbit a többség jobban kedveli. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-északkeleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely kisebb eséllyel az északnyugati tájakat érintheti. A déli szél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 23-ai száma. A tartalomból. Ima a válságban lévő családokért. A megpróbáltatás időszakán megyek keresztül. A Szent Atya egészségi állapotáról. Ugye jó gyermek leszel? A könnyező szűzanyához zarándokolt a papság Győrben. Ferenc pápát hallgatva jobb emberré váltam. Jean-Claude Hollerich, jezsuita bíborossal beszélgettünk a keresztények küldetéséről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Egri Fertálymesteri Testület negyedik alkalommal szervez közös imádságot a város főterére. Március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése híruladásának ünnepén a remény zarándokaiként. A rózsafüzér imádságra tisztelettel hív és vár mindenkit az Egri Fertálymesterek közössége március 24-én 18 órától az Egri dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ha bármi bánt, ha bármi fáj, mondd ki, áts, ha tényleg elég, ha megsebez, ha bánt a fék.
Várt ki a jég, hideg szív tavaszát, tárt ki az ablakod, engedd be a fét, számíthatsz rám.
Vagyok, várj még ránk százezer év, ne hátra nézz, hisz lelkünk még összeér a szólata, s már kötté vált a szűrzavar. Így jöhet a tűz, vagy jöhet a jég, hisz valaki megvéd bár. Csak ne menekülj, ne félj, szemünkben a vágy, a szív az mindent lát.
Már minden út összeér, a
sors a társ, aki elkísér. Most indulunk az álmokért.
Hisz harcol a szívünk egy életen át, az éjjeli csendben a vágyunk lépik szét. Ha menni muszáj, ne váljunk szét.
Fel kell, állj, veled vagyok, várj. Még ránk százezer év, ne hátra néz. Hisz lelkünk még összeér a szóladon.
Andante, komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Az elemi emberi érzéseket, az örömöt vagy a gyászt megrendítőben senki nem érzékeltette. Johann Sebastian Bach német zeneszerző, minden idők egyik legnagyobb zenei lángelméje, 1865. március 21-én született. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Bach Eisenachban a nagymúltú zenés család 8. gyermekeként látta meg a napvilágot. Első zeneóráit is apjától, Johann Ambrosius udvari és városi muzsikustól kapta. Rokonságában sok zenei tehetség akad, felmenői között számos kántor, orgonista, zeneigazgató, udvari muzsikus volt, utódai közül pedig többen jelentős alkotók lettek. Ám Johann Sebastian Bach a jó sok zenész közül is magasan kiemelkedik. 10 éves korában szülei meghaltak. Ettől kezdve Eisenach gimnáziumában tanulta a zene és az egyházi ének alapjait. Templomi orgonistaként szolgáló legidősebb bátyja, Johann Christoph nevelte. Ő ismertette meg mestere, Johann Pachelbel billentyűs hangszer és zeneszerzés művészetével, megtanította klavikordot játszani, korabeli nagy zeneszerzők műveivel ismertette meg, teológiára és nyelvekre tanította. Szépen csengő szoprán hangja révén került a lüneburgi kórusba, ott tanult meg orgonálni is, és az éneklés mellett orgonajátékát a Szent János templom híres orgonáján tökéletesítette. Bach 1700-ban került a lüneburgi Mihály kolostor internátusába, itt Georg Böhmtől és Johann Jakob Löwétől tanult orgonálni. Hamburgban orgonaépítést tanult, 18 éves korától rendszeresen hívták új orgonák ellenőrzésére és felavatására. Megismerkedett a régi németalföldi orgona muzsikával, a korabeli francia hangszeres balett és opera művészettel is. Bátyja támogatása mellett az önművelés igénye volt a legfontosabb tényező zenei fejlődésében. Hosszú gyalogutat tett, hogy megismerje a legnagyobb német orgonisták játékát, buzgón tanulmányozta az olasz Vivaldi és Marcello műveit, s már fiatalon a német, olasz és francia zenei hagyomány birtokába került. A remek zenepolitikus 1703-ban állást kapott a weimari herceg zenekarában, majd az Arnstadt-i új templom orgonistája lett. Játékába azonban sok kísérletező variációt vegyített, amivel nem nyerte el megbízói egyértelmű tetszését. Ezután Lübeckben felkereste Buxtehudét, 1707-ben orgonista lett Mühlhausenben, s meg is nősült. Tanulmányait követően előbb a weimari zenekarban játszott, azután az Arnstadt-i templom orgonistája lett, majd számos városban működött organistaként és karmesterként. 1707-ben Mühlhausenben születtek első kantátái, és talán legismertebb műve a D-moll tokkáta és fúga. Most a tokkátát halljuk Ella István előadásában. Elhangzott Johann Sebastian Bach D-moll tokkátája Ella István előadásában. A weimari időszakra esett Bach első nagy alkotó periódusa. Itt írta számos jelentős organoművét és kantátáját, és tanítani is itt kezdett. 1714-ben hangversenymester lett. A nagyherceg annyira megkedvelte, hogy amikor 1717-ben Bachot Köthenbe hívták, csak 4 hetes szobafogság után engedte el. Köthenben az udvari zenekar számára számos nagy művet írt, többek között a zenekari szvittjeit, csemboló és hegedű versenyeinek többségét, a Das Voltemperirter klavír első darabjait, valamint a brandenburgi őrgróf megrendelésére a 6 brandenburgi versenyt. A kottákat a megrendelő korai halála miatt sokáig csomagoló papírnak adták el, csak azért maradtak fenn, mert véletlenül egy szakértő kezébe kerültek. Nem tudjuk biztosan, vajon Bach egyszerre írta meg a 6 művet, vagy utólag fűzte ciklusba. De az utóbbi a valószínűbb, vagyis, hogy a köteni udvarban már előzőleg bemutatott darabokat, a kor gyakorlatához képest szokatlanul bőséges előadási, dinamikai jelekkel ellátva küldte el egybemásolva az őrgrófnak. Hogy Christian Ludwig valaha is előadatta-e azokat, arról nincs tudomásunk. A sorozat egyik legfőbb jellegzetessége a hangszerelés. A csembalistát, a harmóniai támaszt nyújtó kontinó játékos természetesen leszámítva, 2 versenyműben, a 3. és a 6. Bach csak vonósokat foglalkoztat, a 6. a hegedűket is mellőzi. A többi műben a vonósok tuttiját mindig más összeállítású, vonósokat fúvósokkal elegyítő szólista csoporttal egészíti ki. Egy esetben, az 5. brandenburgi versenyben, fúvola és hegedű társaságában, először a koncertó történetében a csembalót is szólisztikusan alkalmazza. Hallgassuk most meg az 5. D-dur brandenburgi verseny első tételét, a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában.
Thank you.
elhangzott Johann Sebastian Bach 5. D-dur brandenburgi versenyének első tétele a Liszt-Ferenc kamarazenekar előadásában. Bach valószínűleg erőteljes saját belső késztetésből írta meg a Szonáták és Partiták szóló hegedűre című ciklusát 1720-ban. Ez év júliusában özvegyült meg ugyanis. A zenetörténészek egy része szerint a második partita monumentális negyedórás sakonja egyenesen egy gyászének, hirtelen elhunyt első felesége, Maria Barbara Bach emlékére. Más történészek szerint ez Jézus szenvedés története a keresztván, a teljes mű pedig Jézus élete egy hegedűn elbeszélve. E sorozat kapcsán ugyanis magánéleti inspirációkról igen, megrendelésről azonban nem tudunk, és mivel Bach tudottan pragmatikus alkotó és egyben kiváló hegedűs is volt, lehet, hogy saját célra, művészetének reprezentálására szerezte, csak úgy, mint jó pár billentyűs darabját. De az is lehet, hogy az egyik hegedűs barátját lepte meg vele, vagy mivel akkoriban a köteni fejedelmi udvarban szolgált, egyenesen magának Leopold hercegnek szeretett volna kedveskedni, akivel a korban szokatlan módon egészen közeli barátságba kerültek egymással. A hallgatót is lenyűgözi, hogy Bach szólószonátái, meg a hozzá csatlakozó partiták mennyire személyes belső hangot jelenítenek meg. Olyan ez a sorozat, mint egy vallomás, olyan magas fokú technikai kívánalmakkal a szólista felé, melyeket Bach után 50 évvel később már egy komplett vonós négyesre bíztak volna. Hallgassuk most meg a már említett második partita sakonját Zalai Antal előadásában.
Thank you.
hangzott Johann Sebastian Bach szóló hegedűre írt második partitájának Sakon tétele Zalai Antal előadásában. Bach felesége halála után 1721-ben újra nősült. 1723-ban nyerte el a lipcsei Tamás templom kántori és zeneigazgatói állását, amelyet több hírneves jelölt visszalépése után kapott meg. A munkakör valamennyi lipcsei főtemplom zenei irányításával járt, és sok konfliktust eredményezett a város szűkkebbrű tanácsával és egyetemével. Felettesei kezdetben sem művészetét, sem zsenialitását nem értékelték, helyzete csak évek múlva rendeződött. Iskolai és templomi munkája mellett 1729-ben átvette a kollégium muzikum vezetését is, ami még az ő rendkívüli teherbírását is próbára tette. Hetente kellett új kantátákat írnia, emellett egyházi és világi zenés sorát komponálta, köztük a János és a saját maga által főművének tartott Máté Passiót, a monumentális hámolmisét, a karácsonyi oratóriumot, a kávé és parasztkantátát, a Goldberg variációkat. Itteni működése során orgona játékával nagy sikert aratott, kompozícióit viszont sokan vitatták, mivel nem követte a divatos, simulékony hangvételt. Bach az 1740-es évektől sokat utazott Nagy Frigyes porosz király Potsdami udvarába, ahol fia Karl Philipp Emanuel Bach szolgált udvari zenészként. Utolsó éveiben cukorbetegségével összefüggő szembaj kínoszta, s meg is vakult. Befejezetlenül maradt művét, a fúga művészetét már csak nem vakon komponálta. A hangszeres polifónia utolsó mestere, a barokk zene egyik legnagyobb óriása 1750. július 28-án halt meg Lipcsében. A lipcsei János templom falában temették el. Telemann búcsúztató versében az ellenpont és az orgona nagymesterének, leleményes improvizátornak, tehetséges fiak és híres tanítványok mesterének nevezte. Két házasságából 20 gyermeke született, közülük többen szintén a zenei pályát választották. Halálát követően több műve elveszett, egy időre zenéje is háttérbe szorult. Mendelssohn fedezte fel újra, amikor 1829-ben a berlini Zingakadémi együttesével előadta az áthangszerelt Máté Passiót. Ezzel az előadással kezdődött meg a ma is tartó Bach kultusz. Ha már Máté Passió, ejtsünk néhány szót a mű talán legismertebb áriájáról. Az Erbarme Dich kezdetű áriát a hegedű művész Yehudi Menuhin a valaha hegedűre írt legszebb zenének tartotta az áriát. A lengyel író költő Adam Zagajewski pedig az európai zene középpontjának és szintézisének nevezte. Péter apostolhoz visz ez az ária. A hajnalba, amikor Péter sírt. Ha vállalom és ott maradok mellette, ha ott bírok maradni abban a rettenetes órában, akkor esélyt kapok, hogy a nagy böjt a szívszaggató bűnbánat és a gyógyító feloldozás ideje legyen, beavatás a szeretet legmélyebb titkaiba. Ahogy az apostol rettenetes éjszakája is fénybe fordul. Hallgassuk most meg a Máté Passió Erbarme Dich kezdetű áriáját, Hamari Júlia és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.
Thank you.
hangzott Johann Sebastian Bach Máté Passiójából az Erbármedich kezdetű ária Hamari Júlia és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Bach az opera kivételével minden műfajban alkotott, kedvencei a korálok, a kánonok és a fúgák voltak. A szerénységéről ismert zenei zseni titkának a szorgalmat tartotta, és úgy vélte, bárki viheti annyira, mint ő, ha kitartóan gyakorol. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.